hogyan alakulhat a hazai makrogazdaság helyzete, egyáltalán milyen inflációs jegybanki kilátásokkal, költségvetési pályával és növekedési várakozásokkal nézhetünk szembe, és persze mi történik majd a lakossági állampapírokkal, lehet-e számítani magasabb kamat kuponkifizetésekre. Itt van velünk a vonalban Németh Dávid, a K&H vezető elemzője. Szeretettel köszöntünk, szervusz!
Szervusz! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Főleg a forint kapcsán lehetett azt látni az elmúlt időszakban, hogy sokan már a szívükhöz kapnak, és stabilan 410-420 forint között kereskedtek az euróval szemben. Milyen várakozásaitok vannak elsősorban a hazai devizára fókuszálva, és aztán majd kinyitjuk a képet itt az infláció jegybank irányába is?
Alapvetően a forintra az idei évre vártuk azt, hogy gyengébb szinten kell lesz, mint a tavalyi év átlaga volt. Kicsit hamar beindult ez a gyengülés, hiszen már 2024 utolsó negyed évében, októbertől folyamatosan láttuk ezt a gyengülést, és hát be is ragadt itt a 4-10 fölötti szinteken. Hát ez függetlenül azért alapvetően én azt gondolom, hogy a forint most már egyáltalán nem tűnik túl értékeltnek, sőt, talán inkább egy picit alul értékeltnek is, hogyha a mostani gazdasági adatokat nézzük. De azt is látni kell a forint esetében, hogy van folyamatosan egy hosszú távú leértékelődés, tehát hogy haladunk előre az időben, mondjuk ha már 2025 végét írjuk, és ugyanígy mondjuk 413-15 körül lenne az árfolyam, ott már nem látom azt, hogy egy alulértékelt forintról beszélnénk. Tehát most per pillanat én látok még lehetőséget abban, hogy a forint az tudjon erősödni esetleg a következő 2-3 hónapban, megközelítse ismét a 405 vagy 400 körüli szinteket. Viszont ha az idei év végét nézzük, akkor ez a mostani 413-415 körüli szint, ez szerintem abszolút reálisnak tűnik.
Lehet-e attól tartani, hogy egészen messzire gyengül az árfolyam? Van-e ilyen forgatókönyv szakértői szemmel?
Hát abszolút van. Sajnos ez is egy tanulsága az elmúlt időszaknak, hogy a forint az rendkívül érzékenyen reagál a külső behatásokra. Itt bármikor egy negatív hangulat felütötte a fejét, akkor a forint az rendre alul teljesítő volt a régió belül, ilyen új csúcsokon volt, akár a lengyel zlotyival szemben is, a cseh koronával szemben is nagyon magas értéken kereskedtek vele. Szóval látszódik az, hogy a forint a sérülékeny, érzékeny a nemzetközi környezetre. Ebben akkor jöhet érdemi változás, hogyha Magyarországon egy szép növekedés beindulna, a költségvetési hiányunk az elkezdene gyorsabban rendeződni, az államadósságunk is tudna csökkenő pályára állni tartósan, és emellett az is fontos lenne, hogy például a politikai felhangok egy kicsit alá tudjanak hagyni, itt például az Európai Unióval egy vitáink, ami mindig így a külföldi befektetők szemében egy ilyen vörös posztó, és ez sokszor indokot biztosít arra, hogy a forint ellen spekulatív pozíciókat nyissanak, hiszen bármikor EU-s forrásokat blokkolhatnak Magyarországgal szemben, de nagyon fontos Magyarország számára az energiárak alakulása is. Ezt is látjuk, hogyha éppen a gázára az érdemben elindul fölfelé, akkor sajnos azzal a forint is menni szokott. Tehát, hogyha egy olyan forgatókönyvet rajzolunk fel, hogy mondjuk a gázára a következő időszakban nem áll meg itt 40-50 euró szinten, hanem akár 60-70 euróig felszaladna, akkor az is tudna magával hozni egy jelentősebb forint gyengülést. Úgyhogy kockázatok bőven vannak, és akkor még a különböző katonai és geopolitikai kockázatokról nem is beszéltünk, vagy például, hogy Trump, amikor beiktatásra kerül, milyen büntetővámokat, milyen vám rendszert akar kialakítani, ez hozza magával majd egy deviza háborút, hiszen ennek is látjuk a jeleit, hogy Kína azért próbálja már leértékelni az árfolyamát, ennek is hatása van a feltörekvő piacokra, úgyhogy van bőven olyan forgatókönyv sajnos, amikor a forintnál egy jelentősebb gyengülés is bejöhet.
A devizapiac mellett a kötvénypiacokon is láttunk aggasztó jeleket, illetve volatilitást, hiszen gyakorlatilag augusztus-szeptember óta nagyon jelentős, közel 1%-os hozamemelkedést láthattunk a 10 éves állampapír piacon. Mennyire magyar specifikus jelenségről van szó, vagy mennyire a nemzetközi folyamatok álltak a hozamemelkedés hátterében, illetve a jelenlegi hozamszint mennyire teszi nehezebben elérhetővé a idei költségvetési hiány célokat, hiszen például Nagy-Britannia esetében olvashattunk róla a sajtóban, hogy az ottani hozamemelkedés már komoly kockázatokat jelent a költségvetésre nézve.
Ha a magyar forint hozamokat nézzük, akkor valóban volt egy jelentős megugrása mondjuk az augusztus-szeptemberi szintekhez képest, de ez már egyébként októberben is láttunk egy ilyen megugrást, akkor és 7% környékére fölment például a 10 éves állampapírunk hozama, majd onnan évvége felé le tudott jönni megint 6,4% alá, és onnan pattantunk most vissza megint erre a 6,8-6,9%-ra. Úgyhogy inkább az látszódik most, hogy egy nagyon tág sávban oldal az a forint állampapírpiac. Én sokszor befolyással bír rá, hogy éppen milyen a hazai kereslet. Itt például a év vége felé megjelentek a bankok is, akik elkezdtek állampapírokat vásárolni, hiszen próbálják majd a 2025-ös évben csökkenteni az extra profit adójukat, és ehhez növelni kell az állampapír állományokat. De pont 2025 elején viszont az is megjelent, hogy nagyon nagy finanszírozási igénye van az államnak. Rengeteg kamatot kell kifizetnie az infláció követő állampapírok után, vannak lejáratot is már infláció követő állampapírokban, illetve más állampapírokban, hogy ezeket mind-mind finanszírozni kell, úgyhogy nagyon megugrotta a kibocsátása az áramadóság kezelő központnak. És hát kérdés, hogy ezt fel tudja elszívni a piac, illetve milyen hozamszintek mellett tudja felszívni a piac. És erre jött rá az, hogy egyébként a nemzetközi környezet sem kedvez most éppen a hozamoknak. Az európai kamatkörnyezet is felfelé mozdult el, az amerikai is felfelé mozdult el, hiszen az inflációnak a lassulása az megállt. Most egy átmeneti gyorsulást látunk Európában és Amerikában is az inflációban. Emellett a jegybankok is egy picit azért óvatosabb hangnemre kapcsoltak, a Fed esetében jóval kevesebb kamatemelést, kamatcsökkentést vár már a piac, de az Európai Központi Bank sem tud gyorsítani a kamatcsökkentési ciklusán, úgyhogy van egy emelkedő korpiacsa, és hát ez kihat pluszban a magyar hozam emelkedése is, úgyhogy kéz a kézben jár a kettő. Hogy ez mennyire hat a magyar költségvetés állapotára? Természetesen nekünk is a kamatkiadásainkat ez növelni fogja, csak még rövid távon sokkal nagyobb hatása van annak, hogy a infláció követő papíroknak a hozama viszont drasztikusan esik az idei évben. Köszönhetően a 2024-es 3,7% körüli inflációnak, úgyhogy ez a nagy hozam esés, ami ott bekövetkezik, emiatt nekünk az idei évben jelentősen csökkenni fog a kamatkiadásunk, amit egy picit tompít, kevésbé tud csökkenni a magas állampapírhozamoknak a kialakulása.
Rögtön devizakötvény kibocsátással indult az év. Itt összesen 4,25 milliárd dollár értékben bocsátottunk ki 5, 10, illetve 30 éves magyar állampapírt egy jelentős érdeklődés mellett. Az első negyed év az erről szólhat, hogy további ilyen deviza alapú kibocsátások jöhetnek majd pontosan annak érdekében, hogy ezt a hiányzó finanszírozást ezt pótolni tudjuk?
Meglátjuk, hogy hogyan fognak elmenni majd a forint kötvény aukciók a következő hetekben. Hogyha nem jól, akkor kénytelen ehhez az eszközhöz nyúlni az államadóság kezelő központ, azaz megint devizával kijönni a piacra. Alapvetően azért azt gondolom, hogy a dandárja a devizakötvény kibocsátásnak azért megtörtént, tehát inkább a következő hetekben, hónapokban a forint kibocsátásra próbál majd fókuszálni az államadóság kezelő központ. Pont azért bocsájtott ki ennyit, hogy esetleg kevesebbel terhelje meg a forint kötvény piacát. De tényleg nagy kérdés lesz, hogy a banki könyvek mennyit tudnak ebből felszívni. Illetve a másik nagyon fontos kérdés, hogy a lakossági állampapír állomány az hogyan fog alakulni. Itt az államadóság kezelő központ azért elég optimistán indult az évnek, és azt gondolta, hogy a kamatokat, amiket megkapnak a lakossági szereplők, az vissza fogják nagy részben fektetni, plusz nettó kibocsátással terveztek a lakossági állampapírpiacon. Azért ez komoly kockázatot hordoz magában, hiszen elképzelhető, hogy ezek mellett a hozamszintek mellett már egy részét inkább más befektetési alapokba teszik át az emberek, vagy esetleg akár ingatlan piacra, vagy egy részét elköltik, tehát itt azért ez nagyon kérdéses, hogy ez a magas lakossági állampapír állomány, ez meg tud-e valósulni, amivel az államadósságkezelő központ számolt.
Sok család portfóliójában ott vannak a lakossági állampapírok, főleg úgy, hogy új vezető érkezik majd február 1-től az AKK élére. Vársz-e érdemi változást? Lehet-e az, hogy itt majd az év során új, magasabb kamatfizetést ígérő papírokkal lép elő, rukkol elő az AKK?
Nagyon fontos kérdés, hogy a lecsökkenő hozamok mellett hány százalékában próbálják majd az infláció követi állampapírokat eladni, becserélni esetleg másikra, hiszen hogyha itt nagy volumen áramlana ki, akkor megint csak egy olyan esemény sorozatot láthatunk, amiben esetleg bele kell nyúlni az államadósságkezelő központnak, és akkor jobb alternatívát biztosítani, hogy ha már el is adják ezt az infláció követi állampapírt, akkor is valami másik állampapírt vásároljanak belőle az emberek, és ezzel a finanszírozást biztosítsa az ország számára. Úgyhogy itt szerintem nagyon szorosan figyelemmel követni kell a piaci folyamatokat, a reakciókat a lakosság részéről, hogyan alakul a kockázatmentes hozam a világban. Ezek fogják meghatározni azt, hogy milyen válaszreakciókat kell az államadósságkezelő központnak megtenni annak érdekében, hogy a finanszírozást azt stabilan tudja tartani. Úgyhogy el tudom képzelni azt, hogy majd jönnek ki valamennyivel kedvező konstrukciói állampapírok. Itt megint vissza lehet idézni Nagy Márton miniszterre, aki mondta, hogy hát ő szerint túl sok kamatot fizetünk a lakosságnak, túl pozitív volt, és hogy ez nagyon sokba kerül a költségvetésnek, és ő nem szeretne ekkora kamat felárat adni a lakosság számára. Úgyhogy itt egy érdekes kérdés lesz, hogy hol van ez a inflexiós pont, amit még hajlandó megfizetni az államadósságkezelő központ, illetve esetleg tovább növeli akár a devizaadósságot, mert azzal egy olcsóbb finanszírozáshoz jut, viszont az növeli a kockázatot egyrészt ugye a devizakitettség miatt is, másrészt pedig így a külföld felé leszünk jobban eladósodva.
Térjünk át az inflációs folyamatokra, hiszen azok jelentős hatással lehetnek a hozamszintekre, illetve az MNB monetáris politikájára is. Folytatódhat-e a dezinfláció, vagy vannak esetleg olyan kockázatok, amik felfelé mutatnak?
Hát itt az egyik kérdés, hogy mit nevezünk alacsony inflációnak. 2024-ben sem tudtuk elérni az inflációs célt. Az igaz, hogy a tolerancia sávon belül tudott már lenni az infláció éves átlagban, de azért itt a tolerancia sávnak abszolút a teteje környékén. És én 2025-re is azt várom, hogy itt maradunk a teteje környékén. 3,8-3,9% körüli éves átlagos inflációval kalkulálok. Amik kockázatot jelentenek, hát egyrészt rövid távon egyértelműen látszódik az energiaáraknak az emelkedése. Itt elég, ha elmegyünk tankolni a kutakra, és látjuk, hogy az üzemanyag ára az emelkedik. Ugye ez egyértelműen húzza felfelé az inflációt. A gyenge árfolyam is nagy kérdés, hogy eddig még csak az olaj, illetve az üzemanyag piacán láttuk egyből megjelenni, de ahogyha így tartósan gyengén marad az árfolyam, akkor mi a kockázata, hogy egyre több fogyasztási termékben is megjelenik ez a gyengébb árfolyam, úgyhogy ez is egy felfelé mutató inflációs kockázat. A gazdaságpolitikánknak több eleme is infláció generáló, hát ilyen például az adóemelések a jövedéki adó esetében, de a sok-sok stimulusprogram, amit szintén beindít a kormányzat azért, hogy a gazdasági növekedésünket élénkítsük, ez is infláció generáló. Az, hogy valószínűleg a lakossági fogyasztás is élénkülni tud, szintén infláció generáló, úgyhogy én sokkal több felfelé mutató kockázatot látok az inflációban, mint lefelé mutató kockázatot jelenleg, úgyhogy ezért is számítok arra, hogy az inflációnk az inkább itt a 4% körüli szinten beragadhat.
Új jegybank elnök érkezik hamarosan. Vársz-e, várható-e változás akár emiatt is az MNB-nek a stratégiájában? Gondolok itt leginkább a kamat döntésekre, a várható kamatpálya alakulására. Ez ugye természetesen szorosan kötődik azokhoz az inflációs folyamatokhoz is, amiről beszéltünk az előbb.
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és ugye a piac is bizonytalan ezzel kapcsolatban, talán ez is az egyik oka annak, hogy a forint az alul teljesítő tud lenni, mert nem tudjuk pontosan, hogy hogyan fog változni majd a jegybanknak a kommunikációja első korban, később pedig a döntései, mennyire fogják az inflációt megpróbálni visszatolni 3% környékére. Hogyha abból indulunk ki, amit Varga Mihály mondott a meghallgatásán, akkor egy konzervatív hozzáállást láthattunk, ahol az árstabilitás, az árfolyam stabilitás az fontos szempont számára, tehát ez alapján arra lehetne következtetni, hogy nagy változás nem következik be a jegybank monetáris politikájában, viszont azért olyan nyilatkozatok is voltak, hogy sokkal jobb együttműködés alakul majd ki a jegybank és a kormányzat között. Mondjuk kormányzati oldalról hallottunk már sokszor olyan interjúkat vagy véleményeket, hogy jó lenne egy alacsonyabb kamatszint, nem olyan nagy baj, hogyha a forint egy kicsit gyengébb, és ezek azok az információk, amik ezt a bizonytalanságot fenntartják. Én egyébként nem várok érdemi változást a jegybank részéről, én azt gondolom, hogy azért óvatos fog maradni, nem vagyunk érdekeltek abban, hogy itt a forint az elszálljon, azért ez komoly inflációs kockázatot hordoz, ráadásul most már az államadósságon keresztül is egyre jobban fáj a kormányzatnak. Itt azért a forint gyengülés az eléggé meg tudja nyomni az államadósságnak a szintjét. Tehát én összességében azért mindenképpen egy óvatos jegybankra számítok a következő időszakban. A nemzetközi jegybankok sem indokolják azt, hogy itt a magyar jegybank az eszeveszett kamatcsökkentésbe kezdjen. Úgyhogy én az idei évre nagyjából egy 3 kamatcsökkentést azt el tudok képzelni, tehát 6% alá azért szerintem be fog menni az alapkamat az év végére. Kérdés az, hogy ez inkább egy 5,75 vagy esetleg egy 5,5%-os kamat lesz majd.
Hogy alakulhat az idei növekedés? Reálisnak tartod-e a kormányzat által kommunikált számokat? Van esély, hogy ezek a növekedési célok elérésre kerüljenek, és ha igen, akkor azok milyen következményekkel járhatnak, hiszen az azért látszik, hogy komoly stimulus intézkedések nélkül nem valósulnának meg ezek a növekedési célok.
Elég tágságokról beszélt a nemzetgazdasági miniszter, hogy 3-6% közötti növekedéseket vizionált. Hát ez, most itt a felső sávot azt el lehet teljesen felejteni, ennek semmilyen realitása nincsen. Az, hogy a 3% körüli szint meglegyen 2025-ben, hát ez most még elképzelhető technikailag és statisztikailag. Meg kell nézni, hogy a 24-es utolsó negyedévben hova tud visszapattanni már a magyar gazdaság, illetve hogyan indítjuk az idei évet a növekedésben. Én azért ennél még pessimistább vagyok, én sokkal inkább 1-2% körüli növekedéssel kalkulálok 2025-ben. Ugye, mit láttunk eddig? Azt látjuk, hogy várta a kormányzat egy fogyasztási boomot. Én azt gondolom, hogy a fogyasztási boom az már megtörtént, tehát az elmúlt hónapoknak az adatait nézzük, akkor a lakossági kiskereskedelmi forgalom az már 4% körül bővül, egyébként a harmadik negyedéves GDP adatban is láttuk ezt a 4% körüli lakossági fogyasztás bővülést. Én ennél sokkal többet nem látok bele, hogy ennél gyorsabban fog nőni a lakosságnak a fogyasztási képessége, úgyhogy ennek van egy átgyűrűződő hatása 2025-re, amit úgy serkenti a magyar gazdaságot. Sajnos az európai konjunktúra az gyenge, tehát onnan olyan nagyon plusz hajtóerőt nem látok az idei évhez képest. Most még a bizalmi indexek azok nagyon negatívak. Ugye a feldolgozóiparban ott egyértelműen még mindig a recessziós tartományt mutatják. Sajnos a nemzetközi porondon nem tudunk majd egy nagy húzóerőt találni a magyar gazdaság számára. Ami ezt némiképp tudja kompenzálni, azt az új kapacitásnak a belépése, ez nyilván meg fogja nyomni egy picit a magyar gazdaságnak a növekedését. Itt ugye leginkább az autóiparhoz köthető új kapacitások azok, amit megjelennek 2025-ben. És hát a nagyon nagy kérdés egyébként a beruházásoknak az alakulása. Ott látszódik, hogy lesz egy felfutás majd, hiszen a kormányzat erre rengeteget költ, próbálja stimulálni, az EU-s források is megérkeznek. Itt az egyik nagy kérdés, hogy ez a gyorsított beruházás, felfutás, ez mekkora árdrágulással fog együtt járni, hiszen sokszor láttuk az elmúlt időszakban, amikor így hirtelen nagy stimulus érkezik meg a gazdaságba, akkor nagyon megdrágulnak a beruházások, és volumenében nem tud annyit nőni, mert hogy az árdrágulás elvisz egy csomó erőforrást ezen keresztül. Úgyhogy várok egy beruházás felpattanást, de azért egy óvatosabb felpattanást, és hát ezek az elemek miatt azt gondolom, hogy inkább a 2% körüli növekedés az, ami reálisabb 2025-re. 2026-ra viszont el tudom képzelni, hogy a 3%-ot meg tudja haladni majd a magyar gazdaság, esetleg egy ilyen 3-3,5%-os növekedés az akkor már elérhető.
Kíváncsiak vagyunk akkor, hogy hogyan alakulnak majd a makrogazdasági folyamatok idén. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Németh Dávid, a K&H vezető elemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket.